Társadalmi osztályváltó első generációs diplomásokról szól az a tanulmánykötet, amely most jelent meg a Gondolatkiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont gondozásában, és amelynek egyik szerzője Durst Judit szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, ő a Szabad Európa vendége. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, meg az érdeklődést.
Te vagy a programkutatás vezetője, de többen jegyzitek a könyvet, kérlek, mutasd be a szerzőtársaidat.
A kötetet hárman szerkesztettük, Nyírő Zsanna kolléganőm, aki a Kisebbségkutató Intézet munkatársa, és Bereményi Ábel, aki pedig a Barcelonai Egyetem professzora, oktatásantropológus, és a szerzőink között volt Papzi Attila és Zsigmond Csilla, akik szintén a Kisebbségkutató Intézet munkatársai, Boros Julianna, aki a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, egyetemi oktatója, Dés Fanni, aki a Corvinus Egyetem PhD-s diákja volt, de most védi a PhD-t, gender szakértő, és Zolnai Jánost kértük meg szerzőnek még, aki oktatáskutató, illetve Kalla Éva író, ő pedig egy esszét írt a könyvbe arról, hogy mit jelent első generációs roma értelmiségnek lenni, illetve Kálai Ernő volt még szerzőnk, aki az atipikus foglalkozásokról írt az első generációs romák körében, és ő is a kisebbségkutató munkatársa. Nagyon fontos, hogy ez egy komoly csapatmunka volt. Vegyesen vagyunk mindenféle szempontból a kutatócsapatban, mind társadalmi osztályhelyzethez tartozás szempontjából, mind a kisebbségi többségi társadalomhoz tartozás szempontjából, tehát voltak nem roma magyarok, roma magyarok, voltak férfiak, nők, fiatalabbak, középkorúak, így azt mondjuk, hogy egy ilyen interszekcionális tudást próbáltunk termelni.
Hány év munkája van benne ebben a könyvben?
Ebben a könyvben 3-4 év munkája van. Ez egy 3 éves kutatási projekt volt, de míg megírtuk ezt a könyvet, az utolsóra maradt. Ez egy OTKA projekt volt, amit a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal támogatott 3 éven át.
Ez azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt kezdődtek azok az életút interjúk,
amelyeket... 5 évvel ezelőtt kezdődtek azok az interjúk, ezt a kutatást már lezártuk egy éve, de annyi izgalmas anyag halmozódott föl, hogy azóta is dolgozunk különböző cikkeken, illetve a könyvünk az most jelent meg az ünnepi könyvhétre ebben az évben.
És én is azzal az idézettel kezdeném, amit ti is a könyv elején bemutattok. Borbé Szilárd költő, irodalomtudomány egyetemi tanára írta azt, hogy művésznek mentem, idegen lettem. Ugye ő faluról került fel a fővárosba, és válta, hogy ő fogalmaz kulturális migránsá, és ezt úgy élte meg, hogy a falu a család számára idegenné vált. Tisztázzuk először azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy társadalmi mobilitás.
Társadalmi mobilitás az igazából, ha röviden fogalmazok, az egy helyváltozást jelent a társadalmi térben. Ezt lehet mérni úgy is, hogy valakinek a jövedelme változik, és ezzel egy magasabb státuszú társadalmi csoportba kerül. Lehet úgy is mérni, hogy valakinek a munkaerőpiaci pozíciója változik, és egy magasabb státuszú állásba kerül. Ez az, amikor az egyén életén belül van mobilitás, de mi nem ezzel foglalkoztunk, hanem az intergenerációs mobilitással foglalkoztunk, ami a szülők generációjához képest jelent elmozdulást, előrelépést a társadalmi térben, mert hogy mi a felfelé mobilitással foglalkoztunk, és annak is azzal a részével, amit az iskolai mobilitáson keresztül lehet elérni. Tehát a mi mintánk, az interjú alanyaink szigorúan azokból kerültek ki, akiknek a szülei nem voltak diplomások, tehát azt mondjuk, hogy elsőként szereztek a családjukban diplomát.
Mekkora ez a mintavétel? Ugye azt mondod, hogy 5 évvel ezelőtt kezdődtek ezek az életút interjúk. Hány emberrel beszéltetek? Hogyan választottátok ki végül azokat az idézeteket, történeteket, sorsokat, amelyek a könyvben megtalálhatók?
Összesen 175 interjút készítettünk, ezek az interjúk néha 3-4 órások voltak, de néha csak egy órás. Ezért is hívjuk úgy, hogy mély interjúk, narratív mély interjúk voltak. Azért volt fontos, hogy narratív legyen, hogy a saját szavaikkal ezek az emberek hogyan mesélik el a mobilitás történetüket, a személyes tapasztalataikat. Nem mi akartuk a szájukba adni, hogy van-e költség a mobilitásodnak számodra, hanem az ő narratívájukból, sztoriaikból derült ki, hogy sokszor mekkora nagy árat fizetnek azért, hogy ekkorát ugrottak a társadalmi ranglétrán. A 175 interjú alanyból 105 roma és 70 nem roma, magyar. Kerestünk más kisebbségeket is, van olyan, aki határon túli kisebbségi, de nagyon kevesen kerültek így a mintánkba, és van olyan, aki hallássérült, vagy valami egyéb fogyatékkal élő kisebbséghez tartozik.
Elég sok kutatás foglalkozik a társadalmi mobilitással. Miért volt fontos az, hogy legyen egy új, ilyen átfogó kutatás?
Nagyon fontos, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, és ez nem egy úgy nevezzük mainstream társadalmi mobilitás kutatás, abból vannak nagyon fontosak. Robert Péter készített rettentő sok fontos iskolai mobilitás, társadalmi mobilitás összefüggésében kutatásokat, illetve mostanában Huszár Ákos az, aki foglalkozik a magyar társadalom szerkezetében, meg Éber Márk, illetve Kovács Imréjék. Tehát nagyon erős a magyar szociológiában a társadalmi mobilitás kutatás. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy a magyar társadalom egyre jobban bezárul, hogy egyre inkább Európában szinte a leginkább az a helyzet alakult ki, hogy a szülő társadalmi pozíciója meghatározza a gyerek életesélyeit és a gyerek társadalmi pozícióját. Nagyon kicsi a társadalmi fluiditás, magyarán, ami azt jelenti, hogy annak az esélye, hogy valaki mondjuk alsó osztályból, munkásosztályból középosztályba kerül, bár ezek a osztálykategóriák elég sok problémát rejtenek, de most erre ne térjünk ki. Tehát, hogy a munkaerőpiacon a szülőkhöz képest magasabb pozícióba jut, ennek egyre kisebb az esélye Magyarországon, ami jellemző, sajnos az a lefelé való mobilitás. A középosztály kezd lecsúszni, de mi nem ezzel foglalkoztunk, hanem az volt az újdonság a mi munkánkban szerintem, hogy a mobilitásnak a egyéni tapasztalataira voltunk kíváncsiak.
Mint ahogy ez a címben is megjelenik, ugye a társadalmi mobilitás ára. Egy interjúban, amit hallottam veled, úgy fogalmaztál, hogy téged is megdöbbentett az, hogy milyen pszichés nyomást jelent tulajdonképpen, és hogy az egyéni élet minden síkjára hogyan hat, nem feltétlenül jótékonyan ez a fajta elmozdulás. Nagyon nehéz ezt feldolgozni. Mi volt számodra a legmegdöbbentőbb történet?
Hát szerintem az egyik, ami a leginkább a szívembe égett, azt az interjút én csináltam, az egy 3,5 órás interjú volt. Egy tradicionális roma közösségből származó ember. Most próbálom változtatni a jellemzőket, hogy nem szeretném, hogy bárki magára ismerjen. Ugye nagyon fontos kutatásetikai szempont volt, hogy anonimitást ígértünk és tartottunk az interjú alanyoknak. Ez egy roma ember volt, aki egy tradicionális roma közösségből származott, és PhD-t szerzett valamilyen tudományterületen, és nagyon komoly státusz inkonzisztencia jellemezte a helyzetét, tehát míg a felső kulturális elit rétegébe tartozik ugye valaki PhD-vel, addig jövedelem szempontjából abszolút az alacsonyabb jövedelmi decilisekbe tartozott, tehát körülbelül 10 jövedelmi decilis nézünk, akkor körülbelül ő ott a negyedikbe, alulról a negyedikbe tartozott, magyarán bármikor visszament a falujába, megkérdezték, hogy öcsém, milyen doktor vagy te, hogy ilyen vacak zsigulival jársz, és nincs egy normális kocsit, milyen doktor vagy. Úgyhogy egy idő után azt gondolta, hogy beszél inkább akkor a saját közössége nyelvét, és azt mondta, hogy nőgyógyász vagyok, mert hogy senki nem értette, hogy mit jelent az, hogy ő akadémiai doktor, tehát egy doktor. És ő beszélt arról, hogyha újra kezdhetné az életét, ő szerinte asztalos lenne, mert akkor sokkal boldogabb lenne az élete. Így elszakadt a szüleitől, a szülei nem értik, mivel foglalkozik, miért ül egy kutatóintézetben napi 10 órát, miről ír, fogalmuk sincs, milyennek a tétje, mikor nem keres érte elég pénzt. Született olyan gyereke, aki több segítségre szorulna, de nincsenek itt a szülei, hogy segítsenek, és azt mondta, hogy ha újra kezdhetné az életét, akkor nem biztos, hogy ezt a sok gürcölést megcsinálná, mert mire föl az egész. Hogy ő azt gondolta, hogy ő lesz majd a roma közösségnek a Martin Luther Kingje, és rá kellett jönni, hogy a roma közösségnek nincs szüksége őre, mert hogy más nyelvet beszélnek, már más a valóságuk. Eléggé szívettépő volt, ahogy ő arról beszélt, hogy a közösségnek nincs szüksége arra a tudásra, amit ő felhalmozott. És amikor így arról faggattam, hogy mi lenne, ami neki egy ideális út lenne, akkor azt mondta, hogy ha egyetemi katedrát kapna, és a többségi társadalomnak adhatná azt a tudást, amit szerzett az évek során, és gyakorlatilag hídat jelenthetne a saját közössége és a többségi társadalom felé. És igazából ezt nagyon sokan megfogalmazták, hogy az öngyógyítás egyik eszköze az, hogy visszaadni valamit a közösségnek, és akkor van fájdalom, amikor a közösségnek nincs erre szüksége, de hogy ez az öngyógyítás része, hogy valaki hit szerepet tud betölteni a többség és a kisebbségi társadalom között.
Volt egy másik történet, ami talán egy picit ennek az ellentéte, egy fiatal nő, aki éppen a doktoriára készül, arról beszélt, szintén roma származású, hogy egyfajta társadalmi elvárást érzékel a szűkebb környezetében, hogy neki miután kiemelkedett, akár egzisztenciálisan, akár végzettség tanulás szempontjából, a roma üggyel kellene foglalkozni.
Nekem ez is megdöbbentő volt, hogy a többségi társadalom mennyire ide csatornázná, megnyomná be a romákat. Volt egy olyan interjúalanyunk, aki egyedüli romaként volt földrajz tanszéken, egy vidéki egyetem tanszékén, és a kedvenc professzora, akivel nagyon jóba volt, kérte, mikor témát választott, mondta, hogy Lici, ne ezt a témát választ, hanem Lici, és foglalkoz a területi szegregációval és a cigánytelepek kialakulásával. És kérdezte, hogy de miért pont azzal? Hát mert roma vagy, és a te faludban is vannak ilyen telepek, és te ezt jobban tudod, mint bárki más. Holott ő soha nem gondolt arra, hogy ezzel a témával foglalkozzon. És az a probléma, hogy sok roma szakkollégium missziójában is le van írva, hogy egy olyan roma értelmiséget szeretne kreálni, vagy hát annak segíti az útját, akik visszaadnak valamit a közösségüknek. És a roma verzitás például, aki elválik ettől a közösségtől, vagy hát ő nem egy ilyen roma szakkollégium programma van, finanszírozásilag is ez ugye nyilván nagy nehézséget jelent nekik, de ők erre nagyon hamar rájöttek, hogy ez mekkora terhet jelent a támogatottjainak, ezért ők már nem ezt fogalmazzák meg, hanem hogy egy kompetens, a szakmájukban kiemelkedő roma értelmiséget szeretnének nevelni, vagy segíteni, aki pont azzal tud visszaadni bármit is, hogy a szakmájában egy elismert szaktekintély.
Azt mondod, hogy van nemzetközi kitekintésetek is. Ez magyar sajátosság, hogy a kiemelkedő romák erre a sorsra jutnak, vagy ez az elvárás velük szemben, vagy pedig azokban az országokban, ahol hasonló vizsgálatokat végeztek, ugyanez a jelenség tapasztalható?
Kétféle összehasonlítást mondanék, és azt is nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem roma kutatást csináltunk, hanem a társadalmi osztályváltás árát próbáltuk, következményét próbáltuk szisztematikusan elemezni. Természetesen egyébként nagyon roma fókuszú lehet pont azért, mert a romáknak sokkal nagyobb ez az ár, mert hogy a szisztematikus intézményrasszizmus miatt nekik még más nehézségekkel is meg kell küzdeniük, nem csak az osztályváltás következményeivel, de két irányban is van nemzetközi hasonlóság. Az egyik az, hogy azok, akik munkásosztályból származnak és jutnak el az egyetemre, azok nagyon komoly származásuk miatti, osztályszármazásuk miatti hátrányokról számolnak be, diszkriminációról, illetve egyfajta státusz reprodukcióról. Tehát, hogy hiába jutnak el egyetemi végzettségig, gyakorlatilag sosem jutnak be azokba az elitállásokba, mint a több generációs társaik, illetve ha bejutnak, nem tudnak ott megkapaszkodni, mert annyira más az a társadalmi millió megközeg, meg annyi hátránnyal indulnak a kulturális tőke szempontjából, hogy azt nem tudják behozni. De az angol szociológiában is, oktatás szociológiában is nagyon erős ez a úgy mondjuk, hogy kvalitatív irányzat, a interjúkkal dolgozik, és a egyéni tapasztalatokat nézi, és ott is rettentő sok társadalmi mobilitás ára típusú tanulmány van, ami azt mutatja, hogy a származási osztályhelyzet árnyéka mennyire követi az embert egész élete során.
Tehát tulajdonképpen hiába emelkedik ki akár oktatás, akár egzisztenciális szempontból, nagyon nagy a visszacsúszás veszélye?
Nem a visszacsúszás veszélye, hanem nagyon törékeny ez a mobilitás, és nagyon-nagyon reziliensnek és erősnek kell lenni a felfelé mobil egyénnek ahhoz, hogy az új társadalmi millióban valahogy otthonra leljen. Na tehát itt van Borbély Szilárd meg Milbacher Robert esete is, akik ugye többségi társadalomhoz tartozó írók, és még ők is arról beszélnek, hogy kulturális migránsként érzik magukat, hiszen egy egészen más származási millióból jöttek, mint ahova bejutottak a tehetségük és a iskolai végzettségük kapcsán. Nem is csak az a probléma, hogy ez az új millió nem bona fide tagként fogja adja el őket, született előjoggal oda született tagként, hanem az, hogy a saját közösségük árulónak tekinti, hiszen egy olyan domináns osztályhoz tartoznak már a végzettségük, munkájuk révén, amely igazából mindig is elnyomta az alsó osztályokat, illetve lenézte őket. George Orwell írja egyszer novellájában, hogy ő, mint középosztályi angol gyerek, akit egyébként ilyen boarding school-ba, bentlakásos iskolába is küldtek, végig azt a nevelést kapta, hogy a munka, ez engem is meglepett teljesen, ez a visszaemlékezés, hogy a munkásosztály büdös. És ez egy gyakorlatilag egy ilyen ugyanaz a megkülönböztetés, amit roma interjú elleneink meséltek, amit egyszerűen így borzongva hallgatsz is, hogy a tanárok mondták, hogy nyissátok ki az ablakot, mert itt ül ez a cigánygyerek. De hogy ugyanez Angliában a munkás származásúakkal is ment. Tehát nem csak a etnicitás szerint, vagy a rasszizált etnicitás szerint, hanem a alacsonyabb társadalmi származás alapján is lenézik és stigmatizálják az embereket. Tehát, hogy ez nemzetközileg is abszolút így van, hogy az alacsony származású emberek kifejezetten szenvednek.
Nem magyar sajátosság.
Nem magyar sajátosság.
Az is egy megdöbbentő mondat az egyik interjú alánytól, hogy a roma családtagjaimnak, rokonainak már nem vagyok elég roma, a magyaroknak pedig nem vagyok elég magyar.
Amikor azt mondjuk, hogy társadalmi mobilitására, akkor Bourdieu-nek a fogalmi készletét használjuk, az egy ilyen kibillent habitus klivé, ami pontosan ezt a skizofrén, kicsit skizofrén állapotot egyik interjú alányunk fogalmazott így, hogy oda már nem tartozok, ide még nem tartozok, ez abszolút ez a köztes állapot. Az is nagyon érdekes, hogy ez a kibillent habitus a legtöbbeknél ez egy átmeneti állapot. Tehát, hogy ezt a kibillent habitust ki tudják békíteni a legtöbb interjúalanyunk. Úgy romák például, hogy roma ügyekkel foglalkoznak, vagy visszaadnak valamit a közösségüknek, és ez megint nem roma sajátosság. Most szerkeztünk Bereményi Ábel kollégámmal egy nemzetközi oktatási labban egy olyan külön számot, tematikus számot, ami a rasszizált kisebbségeknek a iskolai mobilitásának a következményéről, meg az áráról szól, és mind a indiai alsókasztból származó dalit nők erről számolnak be, hogy egyfajta megnyugvás erre az otthontalanságra, hogy visszaadnak valamit a közösségüknek, akár azzal, hogy olyan ügyekkel foglalkoznak, ami a közösségük élet esélyeit javítja, akár az NGO szektorba, akár segítő szakmákba, akkor ugyanez van a Amerikában élő latin-amerikai közösséggel, mexikóiak, guatemalaiak, ott például a kiemelkedett elit, az mindenféle filantróp módon segíti a hátrányos helyzetű etnikai társainak a kiemelkedését, akár azzal, hogy ilyen alapítványi iskolákat hoznak létre nekik, vagy akár azzal, hogy ilyen vezetőképző programokat csinálnak, hogy kitermeljék a saját elitjeiket. Tehát ez megint nem magyar sajátosság.
Azt mondtad, hogy nagyon meglepett téged, hogy milyen erős a meritokrácia mítosza a magyar társadalomban. Beszélj erről, kérlek, hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan változott a 90-es évektől, ahogy ezt vizsgáltátok, és aztán majd szeretnélek kérdezni arról is, hogy szerinted a centralizációnak, az oktatáspolitikának milyen szerepe volt ebben?
A meritokrácia mitosz annyit jelent, hogy mindenki, gyakorlatilag az amerikai álom, hogy mindenki, aki keményen dolgozik, akinek vannak komoly aspirációi, tehetsége, az előre tud jutni a társadalomban, függetlenül attól, hogy hova született.
Vagyis mindenki a maga szerencséjének, sorsának a kovácsa, ahogy ezt magyarok szokták mondani, igen.
Igen. Ahogy a NER lavagjaink mondják, vagy embereink mondják, miért jutottam, most nem mondom, mindannyian tudjuk, kiről van szó, miért jutott, minek köszönheti ezt a hatalmas sikert, annak, hogy én okosabb vagyok, mint bárki más. Na, ez a meritokrácia mítosza, amikor elfelejtjük, hogy az okosság mögött mennyi minden tényező van, ami szerepet játszik abban, hogy valaki bejut egy elit pozícióba, vagy nem. És ez a baj, hogy ez a meritokrácia mítosza, ez abban is megnyilvánul, amit egyébként nagyon sok interjú alanyunk jelzett nekünk, hogy mennyire felháborítja őket, hogy akár a többségi társadalom részéről jön olyan cigányozó megjegyzés a részükre, hogy látod, ha neked sikerült, akkor a telepi társaidnak miért nem sikerül? Ha te meg tudtad csinálni, mások miért nem tudják megcsinálni? És erre Pogácsa Zoltán mondta, hogy azért, mert nagyon kevesen meg tudják mászni a Mount Everest, azt még nem jelenti azt, hogy a Mount Everest nem iszonyatos nehéz, és szinte lehetetlen a hétköznapi embernek felkészülés, és mindenféle segítség és felszerelés nélkül megmászni. A meritokrácia mítosza azért is egy hibás dolog, mert legitimizálja a társadalmi egyenletlenségeket. Tehát magyarán, amikor azt mondjuk, hogy hú, hát ha nagyon akarsz, akkor látod, nézd, ott van, aki így kiemelkedett, neked is sikerülhet, akkor ezzel elvesszük annak a súlyát, hogy mennyire kirekesztő, mennyire esélyegyenlőtlenségekre épül a magyar oktatási rendszer, mennyire szelektál és mennyire szegregál.
Két dolog jutott most az eszembe. Az egyik az az, hogy az előbb kihangsúlyoztat, hogy nem roma kutatást végeztetek, de mégis minduntalan, ahogy beszélünk a példákból, előkerül, hogy romák sorsát mutatjuk be, beszélünk róla, és az interjú volt személyek között is többségben voltak a romák. Ez nyilván azért is van, hiszen a mély szegénységben élők, vagy a rossz társadalmi körülmények között élők nagy része roma Magyarországon, tehát nem is igazán tudod ezt másként.
Mondjuk inkább úgy, hogy felülreprezentáltak közöttük a romák, tehát nem csak, tehát nagyon sok szegény van, aki nem roma, de igen, felülreprezentáltak.
Felidéznék egy epizódot az elmúlt hónapok oktatáspolitikájával kapcsolatban. Ugye volt ez a bizonyos kompetencia felmérésemben, hát elég döbbenetes eredmények születtek, ami a szövegértést illeti. Ez az egyik kormányinfon elő is került, és rákérdeztek Gulyás Gergely miniszternél, hogy mi lehet ennek az oka, vagy mit szól hozzá. Szó szerint akarom idézni, mert annyira jellemző, de ő azt mondta, hogy ott, ahol a cigány gyermekek száma nagyon magas, ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek, ez volt a válasza. Ennek a következménye aztán végül az lett, hogy civil szervezetek, pedagógus szakszervezetek is írtak egy nyílt levelet a miniszternek, és az egyik ilyen mondat ebből az, hogy a roma tanulók oktatási sikertelenségében összpontosul a magyar közoktatás szinte minden problémája. Azt is írták, amit Zolnai János, a könyvetek egyik szerzője is ír, történelmileg is ritka, hogy néhány év alatt ilyen kirekesztő oktatási rendszer jöjjön létre, mint ami Magyarországon létrejött. Mikortól datálódik ez a folyamat, aminek hát most egy állomásánál tartunk?
Most én konkrét évszámot nem tudnék mondani, mert vagyok kioktatás szakértő, de Radó Péter nagyon fontos tanulmányokat írt erről, hogy ez a folyamat, hogy a magyar iskola rendszer mennyire szelektív, Európában az egyik legszelektívebb, ez azért régre datálódik, és ennek a következménye az, hogy szegregálódnak roma gyerekek az iskola rendszeren belül. Viszont az a probléma, hogy 2011-es közoktatási törvény változása óta pedig még inkább felerősödtek ezek a negatív folyamatok. Elsősorban is ugye azzal, hogy visszavették az önkormányzatok irányításából és központosították az iskolákat, és hogy az egyházi iskolák kiemelt támogatást kaptak. Na most ez abszolút tovább növelte a szelekciót. Én dolgozok egy olyan faluban, illetve hát még ott éltem 20 évvel ezelőtt, egy évet éltem ott a doktori disszertációmat a gyerekvállási szokásokról, a 20 év alatt nem volt olyan, aki középiskolát végzett. Azért ez egy elég erős adat szerintem. De most ebből a faluból most egy olyan család, aki egy kicsit jobban áll, ő is elviszi messzire, 30 kilométerre a faluból, egy kisvárosba, az egyházi iskolába a gyerekét, aki egy kifejezetten tehetséges roma kislány, és nagyon reziliens, ellenálló, az elsőben teljesen kicsinálták a helyi parasztgyerekek, a nem romákat hívják ott parasztnak, de ma már az egyik legjobb tanulóként respektálják őt. Tehát aki teheti, még a szegényebb romák közül is elviszi, hiszen, ahogy gyönyörűen írja ez a nyílt levél, a roma gyerekek oktatásában koncentrálódik, mutatkozik meg leginkább a oktatási rendszer minden rákfenéjében.
Mert hogy minőségi oktatáshoz nem tudnak hozzáférni.
Tehát a mi körzeti iskolánkban most van egy kislány, aki egy támogató program segítségével megpróbálkozik központi felvételit írni középiskolába. Kért segítséget a tanároktól. Azt mondták, hogy olyan tanár hiány van, hogy nem tudunk segíteni. A hatodik órák mindig elmaradnak. Egyszerűen olyan szinten van lemaradva a kislány, aki az egyik legjobb tanuló a körzeti iskolában, és aki nagyon szeretne tovább tanulni, vagy tanulni, hogy ilyen iskolákból, ahol alulfinanszírozott tanárhiány van, kontraszelekció van, mert ki az, aki ide jön egy tiszta cigány iskolába tanítani. Innen egyszerűen még soha nem volt senki, aki egyáltalán központi felvételit írt. Tehát hiába kap a kislány a támogató program segítségével heti 3 órában online korrepetálást, azt a hihetetlen hátrány, főleg az, hogy azt se tudják a tanárok, hogy hogy kell felkészíteni egy ilyen központi felvételire, egyszerűen lehetetlen behozni.
A miniszterelnökséget vezető miniszter válaszolt erre a nyílt levélre egyébként, és ő azt mondta, hogy Magyarországon minden tankerületnek van esélyegyenlőségi intézkedési terve, több 10 milliárddal támogatja ezt az állam, van Arany János program, van ösztöndíj program, van roma szakkollégium. Tulajdonképpen soha ennyit még kormányzat nem tett a romák felzárkóztatásáért, és azt mondják egyebek között, hogy a pedagógus életpályamodell is e felé hat majd, hogyha egyszer részt létrejön, hogy jobban fizetett tanárok még jobb képzést tudnak adni majd ezekben a leszakadott térségekben is. Mit gondolsz erről?
Oké, tehát nálunk Arany János program ugye az középiskolában kezdődik. Már az óvodában kialakulnak a életesélyek tálleromlásának a következményei. Már óvónőt is alig találunk ezekben a, ebbe a falvakba. Szakképzett óvónő. Tehát egy csomó képesítés nélküli dadus is dolgozik itt, akik sokszor óvónői feladatokat próbálnak ellátni. Az általános iskolába, már alsóban olyan szintű lemaradások és leszakadások vannak, hogy Arany János program ezeket a gyerekeket soha nem fogja elérni. Ami egyébként iszonyatos probléma, és erről nagyon keveset beszélünk, hogy ezekbe az iskolákba a gyerekek nem annyira szeretnek járni. Itt nagyon sok atrocitás is éri őket, akár társaik részéről. Tehát amikor egy ilyen mély szegény közösség gyerekei járnak együtt, akkor oda egy alternatív pedagógiai módszer kellene, ami tudja például a szegénység traumáját kezelni. Na most ezek a tanárok például nincsenek erre felkészülve. Tehát azt mondják, hogy ezekkel a gyerekekkel nem lehet bánni, nem lehet őket tanítani, ami nem igaz, ugye, mert például ebbe a faluba, ahol én dolgozok, vittünk olyan alternatív pedagógiai programokat, például színház csinálást, független színház lejött egy tavaszi táborra, ezekkel a gyerekekkel csodás egy heti tábor csináltak, 9-től 5-ig, minden gyerek figyelt, és egy előadást csináltak, amit aztán elvittek Miskolcra, Jukóbányára is egy fesztiválra. Tehát lehet ezekkel a gyerekekkel dolgozni, alternatív pedagógiai módszerekkel. Mindenből azt akartam volna kihozni, hogy nem jutnak el ezek a gyerekek Arany János programba, Róma szakkollégiumba, hát 8 osztálytán kimaradnak, de a legnagyobb probléma, amire tényleg szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a gyerekek sokszor nem szeretnek iskolába járni, mert hogy egyszerűen nincs az az élmény, hogy az iskola bármi tudást vagy élményt adna nekik. Ellenben van az, hogy megy a buliolás, egymás húzása, amit a tanárok nem tudnak kezelni. Ezt egyébként sok ilyen mély szegény közösségben, a fekete amerikaiaknál is leírják, hogy ez egy jellemző dolog a mély szegény közösségekre, ez megint nem roma sajátosság, és hogy több gyerek pánikbetegséggel küzd, amiatt, hogy ilyen buliolás éri az iskolába őket. Ezek a gyerekek kimaradnak az iskolából, és emiatt viszont nem csak a családi pótlékot vonják el a szülőtől, hanem büntetést kap a szülő.
Igen, a Szabad Európa is foglalkozott például egy olyan faluval, ahol a szülők inkább leülik, mert nem
erről
tudják ki.
Igen, leülik az emberek, és egy nap le tudsz ülni 5000 forint büntetést.
Beszéltél az imént arról, hogy foglalkoztok majd ezeknek az első generációs értelmiségi szülőknek a gyermekeivel, figyelitek majd a sorsukat. Vajon az ő szüleikre van esetleg egyfajta jellemző motivum, ami segített őket abban, hogy kiemelkedjenek? Például van egy olyan interjú, ahol írni-olvasni nem tudó szülőknek a gyermekéből lett tanárember, és ő arról beszélt, hogy nagyon is támogatták a szülők, és noha pontosan nem tudták, hogy mit csinál, de tudták, hogy ez egy fontos dolog, hogy tanuljon.
A legtöbb interjú alanyunk arról számol be, de inkább érdekes volt megint arra meg, hogy a szülők nagyon-nagyon támogatták az oktatásukat. Ugye akkor ez megint egy teljes sztereotípiátnak megy ellenébe, hogy a romáknak az iskola nem jelent értéket. Rettentő sok roma szülőnek nagyon nagy értéket jelent, csak a szegénység miatt nem tudják tanítatni a gyerekeiket, például az én falumban is ez a helyzet. Tehát nagyon támogatók voltak a szülők, bár nem tudták valóban, hogy most milyen pályára orientálják majd a gyerekeket, de hogy nagyon sok interjú alany arról beszélt, hogy a szüleim, apám megvalósulatlan álmát én éltem tovább, mert hogy ő a szegénysége miatt nem tudott tovább tanulni, pedig nagyon okos ember volt. Most olyan emberekről beszélünk, aki, mikor 5 éve interjúztuk velük, a legfiatalabb is 25 éves volt, és 25-től 60 évesekig beszéltünk emberekkel. Tehát egy másik rendszer közoktatás politikájában jártak még általános iskolába, és nagyon sokan beszéltek arról, hogy volt egy segítő tanár, vagy egy olyan mentoráló tanár, aki felfedezte a tehetségüket, és támogatta őket, hit bennük, és ezzel a önérzetüket is így nagyon segítette, vagy növelte. Szóval ez nagyon fontos, ma már nem nagyon beszélnek ilyenről a gyerekek. Az interjú alanyok beszélnek a testvéreikről például, a kis testvéreikről, és nagyon sokan elmondják, hogy ma már lehetetlen kitörni az én falumból, vagy abból a kisvárosból, honnan én jövök, annak a marginalizált szegény negyedéből, mert az iskola szegregálódott, elcigányosodott, ami nagyon fontos, amit látunk, hogy szegregált iskolából tényleg nem vezet az UDA egyetemig. Tehát nekünk minden interjú alanyunk integrált iskolába járt, általános iskolába. Együtt járt olyan gyerekekkel, ahol voltak középosztálybeli, vagy a falunak az elitjének a gyerekei. TSL-nök gyereke, vagy később orvos gyereke, vagy nem tudom, körzeti orvos gyereke. Ez az integráció, ez egy nagyon nagy motiváció is volt. Tehát nagyon sok interjúalanyunk úgy választott középiskolát, hogy ahova a szerelmem ment, vagy ahova a barátnőm ment.
Mit gondolsz, kevés pénz fordítódik most a társadalomban a kormányzat részéről a romák vagy a mély szegénységben élők, inkább így mondom, támogatására, vagy pedig lenne elég pénz, csak rosszul költik el?
Hát én azt látom, hogy a szegénységpolitikát ugye kiszervezték a Máltának, meg az egy, tehát egyházi sajátították igazából, Caritas, meg az összes ilyen egyházi szervezetnek, és azt látom, hogy elvileg lenne szándék rá, tehát hogy nagyon sok, ugye van a felzárkozó települések program, nagyon sok iskolát a Málta is átvett, hogy ott próbálná felzárkóztatni a gyerekeket. Már eleve ez a felzárkóztatás szó nagyon problémás szerintem, mert hova zárkóztatjuk fel, ehhez képest sokkal jobb szó lenne az inkluzivitás, tehát hogy egy esélyegyenlőséget teremtő iskolarendszer részesei lehetnének ezek a gyerekek. Tom rengeteg civil próbálkozik segíteni, de azt látom, hogy egy rendszerrel szemben nem lehet menni. Tehát amikor ennyire kasztosodik a társadalom, amikor ennyire kasztusodik az oktatási rendszer, akkor lehet bármilyen szuper civil, bármilyen máltai segítség. Azzal nem tudod felvenni a versenyt, hogy a mi körzeti iskolánkban, például ebben a falunak a körzeti iskolájában ilyen oktatás folyik.
Van egy nagyon érdekes kifejezés, talán a szociológusok számára ismert kifejezés, rasszizált üvegplafon. Mit jelent ez pontosan?
Az üvegplafon jelenségről a feminista szakirodalom írt régóta, ami azt jelenti azokat a rejtett akadályokat a munkaerőpiacon, ami miatt a nők egyenlőtlen helyzetbe kerülnek a munkaerőpiacon. Mind a jövedelmük alacsonyabb, mint a férfiaké, bár ugyanolyan munkát végeznek és ugyanolyan végzettségűek, mint pedig a elit pozícióban való számarányuk alacsonyabb. Mi ezt a fogalmat a rasszizálás fogalmával párosítva hívjuk rasszizált üvegplafonnak, ami azt jelenti, hogy a romák esetében, illetve minden rasszizált kisebbség esetében, ez, hogy van egyfajta plafonja annak, hogy egy rasszizált kisebbséghez tartozó ember meddig juthat el a munkaerőpiacon. Erre csak egy példát mondok, és ennek több mechanizmusa van, például az egyik a tokenizmus, a token integráció, ami azt jelenti, hogy vállalatok például a diverzitás politikája, ami globális elvárás jegyében felvesznek roma munkatársat, de az biztos, hogy nem engedik döntési pozícióba. Egyik interjúalanyunk így fogalmazott, hogy itt vagyok, kirakatnak, kitesznek engem, hogy mutassák az arcomat, de soha nem engednek a döntéshozatal közelébe. Vagy egy például, most nem akarom megnevezni, de egy nagyon fontos második esély középiskola alapítója, vezetője, egy kifejezetten nagy tudású oktatási szakértő roma, arról beszél, hogy ő biztos, hogy csak cigányügyi oktatással foglalkozhat, de hogy őt véletlenül meghívnák oktatáspolitika formálásra, mint oktatási szakértőt, az elő nem fordulhat. Magyarán sok interjúalanyunk úgy beszél róla, hogy ki van jelölve a romák helye a társadalomba. De ez az üvegplafon egyébként osztály szempontból is működik, tehát nem csak a romák, de a nem roma munkásosztályból vagy alacsony végzettségű szülőktől származó emberek is nagyon nehéznek találják, hogy egy bizonyos plafonon túllépjenek, és hogy elit pozíciókba kerüljenek.
Mi van ennek a hátterében?
Több mechanizmus van. Akkor az egyik mondanám a diszkrimináció. Most mi a romákat írtuk le egyébként, de a diszkrimináció az egyik. A másik az, már az iskolában működik ez az etnikai vagy rasszizált plafon, Szalai Júlia hívta így egy etnikai plafon, azaz azt jelenti, hogy a tanárok már eleve kisebb elvárásokkal viseltetnek a romák iránt. Hát menjesz gépíró, nem tudom milyen szakiskolába.
El lesz ott a hátsó sorban.
De úgy se, ne hülyéskedj már. Micsoda te jogásznak akarsz majd tanulni? Láttál te már roma jogászt? Így. Tehát, hogy eleve alacsony elvárás, eleve az osztályzásban is leértékelik a romákat, tehát van egy ilyen rejtett diszkrimináció. A másik az a tokenizmus, ugye? Tehát, hogy ott vannak, de nem engedik őket döntéshozó helyzetben. Nagyon fontos, amit találtunk, hogy nincs az, hogy mint a többet generációs vagy jobb anyagi helyzetből származóknál, hogy a család, a származási család anyagilag tudja támogatni a gyereket. Például, ha elmegy egy jogásznak gyakornoki állásba, és minimális fizetést kap, azt egy első generációs roma, nem roma nem tudja megengedni magának, mert anyagilag nincs hova visszaesni a szülőkhöz. Tehát ez az anyagi, ahogy az angol irodalom mondja, hogy az apa-anya bankjához nem tudok fordulni. És ez abban is megmutatkozik egyébként, tehát hogy nem tudnak ilyen elitállásokat elvállalni az elején, nem tudnak felköltözni Budapestre sokan, ugye a területi egyenlőtlenség is nagyon benne van, mert nem tudják megengedni, hogy itt vegyenek ki albérletet, és itt jussanak jó munkához, azok sokan vidékről származnak. És nagyon fontos, hogy mindegyik első generációsunk, roma nem roma, dolgozott az egyetem alatt. Magyarán ez is az esélyegyenlőtlenséget növeli, ugye, mert ha valaki 10 órát dolgozik a csoporttárs, vagy többet generációs az egyetemi munkája alatt, ő meg csak 2 órát tud tanulni, mert napi 8 órát dolgoznia kell, hogy el tudja tartani magát, az ugye nem egyenlő esélyekkel megy neki a vizsgának. Annyi diszkrimináció érte már őket a származásuk miatt, ezért önmaguk nem mernek elit pozícióra jelentkezni. Mondok erre egy példát, az egyik roma interjú alanyunkat megkérték, hogy esetleg próbálja meg a tanszékvezetői állásra pályázni. És azt mondta, hogy láttál te már roma tanszékvezetőt? Annyi arcú csapást kaptam már, most minek tegyem még ki magamat még egy ilyennek? És azt mondta a mostani tanszékvezető, hogy igazad van, valószínűleg nem menne át a közösségem, mert nagyon-nagyon elszembe menne az eddigi normákkal.
Ha most össze kellene foglalnod, hogy mi Magyarországon 2023-ban a társadalmi mobilitására mekkora árat kell fizetniük ezeknek az első generációs értelmiségieknek, hogyan tudnád ezt összegezni?
Ugye ez nem homogén, hogy ki mekkora árat fizet. Mi ezt a mobilitási pálya jellemzőivel írtuk le. A legfontosabb, hogy ki mekkora távolságot tett meg ebben a társadalmi térben. Ezt a mobilitás terjedelme változóval írtuk le. Az fizet nagyon nagy árat, aki nagyon mélyről jött, tehát mondjuk egy cigánytelepről 8 osztályt sem végzett szülők gyerekeként bekerült egy top egyetemre Budapesten. Na, ők nagy árat fizettek nagyon. Az árat azt a pszichológiai teherként érjük, illetve az az érzelmi megterhelés, hogy már oda sem tartozom, ahonnan származok, de ide sem tartozom, ahova érkeztem. Ez az otthontalanság érzés, ez egy nagyon nagy teher. A másik nagyon fontos jellemzője a mobilitási pályának a sebessége a mobilitásnak. Ha valaki nagyon gyorsan futja be ezt a nagy társadalmi távolságot, nagyokat ugrik, az fizet nagy árat. Az egyik roma író úgy fogalmazott, hogy én nem botolhattam meg, nem volt akkora ára a mobilitásomnak, mert úgy alakult, hogy apró lépcsőfokonként kerültem egy kis tanyasi szegény telepiskolájából fel Szegedre, aztán onnan Budapestre az írótársadalomba. A sebesség a másik, és nagyon fontos, hogy a család aspirációs tőkéje milyen. Magyarán ez azt jelentette, hogy ahol a szülők támogatók voltak, aspiráltak arra, hogy a gyerekeik az oktatás révén kitörjenek a szegénységből, és előbbre jussanak a társadalmi hierarchiában, ott is kisebb árat fizettek. Míg volt olyan interjú alanyunk, aki arról beszélt, hogy bár büszke volt rá az édesanyja meg a bátyai, de nem értették, hogy hogy volt szíve őket otthagyni és elmenni tovább tanulni, mikor be kellett volna állnia dolgozni, és a családot kellett volna a kenyérkeresetével támogatnia, és azt mondták, hogy gizda lett, és már elmagyarosodott, és már nem cigány. Na, ez az illető is nagyon nagy árat fizetett, több év volt, sok év, míg újra felvette a családdal a kapcsolatot, és rendeződött a viszonya. És még azt találtuk, hogy az is nagyon meghatározza a mobilitás árát, hogy a társadalom milyen szegmensébe kerül a munkaerőpiacon. Tehát az, aki a kulturális tőkével próbál érvényesülni, magyarán aki humán területre megy, ott sajnos nagyon küzd azzal, hogy sosem tudja bepótolni azt a hiányt, amit a többet generációsok az anyatejjel magukba szívtak, akár ilyen kódokban való beszéd, tudod, ki milyen kiállításra járt, ki milyen könyveket olvasott, színház, stb. Illetve viszont aki a gazdasági szférába ment, meg ilyen technikai szféra, informatikus, ott sokkal kisebb árat fizetett, mert ott nincs ez a sznobizmus, ez a magas kultúrának a kódjait, nem kell beszélni. Ott a tehetséged, meg a technikai tudásod, révén bejuthatsz akár elit pozíciókba is, és ott jól is érezheted magad.
Hogyan lehetne ezt a súlyos árat, illetve ennek következményeit valamilyen szinten tompítani? Ugye arról beszéltünk korábban, vagy említetted, hogy azért ezt a kibillenést valamennyire fel lehet dolgozni, időbe telik, de hogyan tudna ebben a társadalom segíteni?
Az látszik, hogy a mobilitás árát leginkább az interjú alanyaink esetében a támogató programok tudták csökkenteni. És az nagyon szomorú, hogy a nem roma első generációsok nagyon magányosak. Nem voltak ilyen 13%-uk vett részt támogató programban, tehát ők magányosabbak, mert nincsen meg az a közösségük, akivel hasonló utat jártak be. Tehát szerintem közösségépítéssel lehetne, hogyha olyan szervezeteket hoznának létre, akár az első generációs többségi társadalomhoz tartozók is, mint hogy úgy tudom, hogy a művészeknél már vannak ilyen szervezetek, amik így közösséget és egyfajta ilyen védőhálót jelentenek azoknak, akik hasonló utat jártak be. De ami a legfontosabb szerintem, hogy minél nagyobbak a társadalmi egyenlőtlenségek, úgy tűnik, annál nagyobb a mobilitás ára. És az is látszik, hogy egy inverse kapcsolat van, minél nagyobb a társadalmi egyenlőtlenség, annál kisebb a társadalmi mobilitás, de annál nagyobb a társadalmi mobilitás ára is. Tehát egy inkluzívabb, kevésbé szelektív oktatási rendszerrel lehetne csökkenteni akár.
Az elmúlt percekben Durst Judit szociológussal, a Társadalmi Mobilitás Ára című tanulmánykötet egyik szerzőjével beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!